Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, az erős lelket újítsd meg bennem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő nevét énekszóban. A 119. Zsoltárunk első 4 énekverse éneklésével. A 119. Zsoltár első 4 versét énekeljük. Az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükbe. Folytassuk imádsággal. Te előtted hódolunk, mennyei édesatyánk, mert ismerhetjük törvényedet. És hálásan köszönjük, hogy ezt nem kényszerűséggel kell számunkra követni, hanem hogy énekeltük is, valljuk, hogy mi is boldogok vagyunk, amikor akarjuk annak a cselekvését, megtartását hűséggel. Szeretnénk neked adni hálát, ha ma is megtarthattuk a te parancsolataidat, és köszönjük, hogy van bocsánat, ha mégsem. Megvalljuk, Urunk, neked, hogy egyedül a te kegyelmed által engedelmeskedhetünk tökéletes szívvel. Kérünk arra, Urunk, hogy ebben mi járjuk is a te követésedet. Könyörülj rajtunk, hogy amikor nehéz, akkor is merjünk neked engedni. Segíts meg abba bennünket, hogy amikor a te ígéret olvassuk és hallgatjuk az ige hirdetésben, akkor a te útmutatásod, a te szavad lehessen mindig üzenetté, személyessé, és segítsen abban, hogy egyre odaszántabban legyünk mi engedelmes szolgáid. Kérünk, Urunk, arra, adj te előtted való elcsendesedést most is, fizikailag és lelkileg egyaránt. És köszönjük, Urunk, hogy te itt vagy velünk, és köszönjük, hogy ma is tanítani akarsz. Szeretnénk, Urunk, hogyha a tanítottakat nem csak elméletben tudnánk, hanem igyekeznénk megélni hazamenve innen. Kérünk téged, hogy munkálkodj ezért bennünk. Amen. Krónikák második könyve 25. részéből olvasom Isten írott igéjét. Krónikák második könyve 25. részének első versétől kezdődően így hangzik. 25 éves korában lett király Amaciá, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Jehoaddám volt, Jeruzsálemből származott. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, de nem teljes szívvel. Amikor királyi hatalma megszilárdult, meggyilkoltatta azokat az udvari embereket, akik levágták apját, a királyt. De a fiaikat nem ölette meg, mert így van megírva a törvényben, Mózes könyvében, amit az Úr megparancsolt, ne kelljen meghalniuk az apáknak a fiakért, a fiaknak se kelljen meghalniuk az apákért. Mindenkinek a maga vétkéért kell meghalnia. Azután összegyűjtötte Amaciá Júdát, és felállította őket családonként, ezredenként és századosok vezetésével, minden júdait és benyáminit. amikor besorozta őket 20 évestől fölfelé, 300 000 válogatott kopjás és pajzsos harcképes embert talált köztük. Azon felül Izraelből 100 000 vitéz harcost fogadott zsoldjába, 100 talentum ezüstön. Elment azonban hozzá az Isten embere, és ezt mondta: Ne induljon el veled, ó király Izrael serege, mert nem lesz az Úr Izraellel, az Efraimiakkal, hanem menj magad a harcba, viselkedj bátran, különben elbuktat téged Isten az ellenség előtt, mert az Istennek van ereje ahhoz, hogy megsegítsen vagy elbuktasson. Amaciá ezt kérdezte az Isten emberétől: de mi lesz azzal a 100 talentummal, amit az izraeli csapatnak adtam? Az Isten embere így felelt: tud az Úr neked annál többet is adni. Az Efraimból érkezett csapatot külön választotta tehát Amaciá, hogy menjenek haza. Ők nagy haragra gerjedtek Júda ellen, és lángoló haraggal tértek haza. Amaciá pedig neki bátorodott, elindította hadinépét, elment a Sós-völgybe, és levágott 10 000 szeíri embert. 10 000-et pedig élve fogtak el a júdaiak. Fölvitte őket egy kőszikla tetejére, letaszították a szikla tetejéről, úgyhogy mindnyájan összezúzódtak. Annak a csapatnak az emberei pedig, akiket visszaküldött Amaciá, és nem mehettek vele az ütközetbe, rátörtek Júda városaira Samáriából egészen Béthorónig. Levágtak 3 000 embert, és nagy prédára tettek szert. Miután Amaciá visszatért az edomiak leveréséből, elhozta a széjírek isteneit, Isten szobrait, és fölállította azokat, mint a saját isteneit, leborult előttük, s töménezett nekik. Ezért haragra gerjedt az Úr Amaciá ellen. Profétát küldött hozzá, aki ezt mondta neki: miért folyamodtál ennek a népnek az isteneihez, hiszen saját népüket sem mentették meg a te kezedből? De amikor így beszélt hozzá, azt mondta neki a király: talán a király tanácsosává tettek téged? Hagyd abba, különben megölnek. A próféta abba hagyta ugyan, de még ezt mondta: tudom, hogy az Isten elhatározta pusztulásodat, amiért ezt tetted, és nem hallgattál tanácsomra. Amaciá, Júda királya tanácsot tartott, és ilyen üzenetet küldött Izrael királyához, Joáshoz, aki a Joachász fia, Jéhu unokája volt: jöjj, szálljunk szembe egymással. Joás, Izrael királya ezt a választ küldte Amaciának, Júda királyának: a libánoni bogáncskóró ezt az üzenetet küldte a libánoni cédrusfának: add feleségül lányodat a fiamhoz. De arra szaladt egy libanoni vadállat, és eltaposta a bogáncskórót. Te azt gondolod, hogy mivel leverted Edomot, ezért felfúvalkodottan dicsekedhetsz? Maradj csak otthon, miért rohannál vesztedbe? Hiszen elesel Júdával együtt. De Amaciá nem hallgatott rá, mert Isten azt akarta, hogy Joás kezébe kerüljenek, mivel Edom isteneihez folyamodtak. Ezért fölvonult Joás, Izrael királya, s szembeszálltak egymással. Ő meg Amaciá, Júda királya, a júdai Bétsemesnél. De Júda vereséget szenvedett Izraeltől, s mindenki hazamenekült. Amaciát, Júda királyát, aki Joás fia, Joachász unokája volt, elfogta Joás, Izrael királya, Bétsemesnél, és Jeruzsálembe vitette. Azután lerombolta Jeruzsálem várfalát, az Efraim kaputól a szöglet kapuig 400 könyök hosszúságba. Elvitte az Isten házában, és Obededomnál talált összes aranyat, ezüstöt, és minden fölszerelést. Továbbá a királyi palota kincseit, azon kívül túszokat szedett, és így tért vissza Samáriába. Amaciá, Joás fia, Júda királya még 15 évig élt Joásnak, Joachász fiának, Izrael királyának a halála után. Amaciá egyéb dolgai elejétől végéig meg vannak írva a Júda s Izrael királyairól szóló könyvbe. Attól az időtől fogva, hogy Amaciá eltért az Úrtól, összeesküvés szőttek ellene Jeruzsálemben. Ezért Lákisba menekült, de utána küldtek Lákisba, s ott megölték. Majd visszavitték lovakon, s eltemették ősei mellé Júda fővárosában. Ahogy már szó volt erről, a Krónikák könyve írója Izrael Júda királyainak az életét, működését, uralkodását mindig az Úrhoz és az Úr templomához való viszonyuk alapján igyekszik leírni. Ezt azonban nem mindig a tetteik alapján tudja megtenni a Szentíró, hanem nagyon sokszor kell a tetteik mögött levő indítékokra, meggyőződésükre utalva írnia. Így történhet, hogy a Királyok könyve történet leírása itt sok tekintetben újabb adatokkal egészül ki, mert nem csupán történésről olvasunk, hanem a mögöttük levő hitről, belső indítékokról. És igaz ez Amaciá király esetében is, akinek az életéről ma este lesz szó. Vele kapcsolatban többször is bemutatja a cselekedetei mögött levő indítékot Istenhez való kapcsolatában. A második vers rögtön a rész elején aláhúzza az egész életét átfogóan az ő jellemzőjét. Olyan dolgot tett, ami kedves volt az Úr előtt, helyesnek látott Isten, de nem teljes szívből. Majd, és ezt a Károli fordítású Biblia jobban visszaadja számunkra, három helyen is használja a héber nyelven használatos és lőn kifejezést, a harmadik versben, a 14. és a 16. amellyel szakaszolja az egyes történeti események leírásánál a király jellemzőjét. És ezek alapján Amaciá király belső indítékait figyelve megláthatjuk egy olyan ószövetségi hívő embernek, királynak az életpéldáját, aki kedves az Úr előtt, aki helyes dolgokat cselekszik az Úr előtt, csak hogy nem teljes szívvel. Milyen az, amikor valaki nem tökéletes, teljes vagy tiszta szívvel engedelmeskedik az Úrnak? Mi lehet ennek az oka, és mivé fajulhat el Isten embere életében? Az új szövetség fényében az Úr Jézus Krisztus személyét is figyelve majd szeretnénk ezt megvizsgálni ma este. Hogyha az ifjú uralkodó egész életét összefoglaló bibliai vers csupán az első mondat részeként szerepelné itt a második versben, amelyet a Károli fordítás így ad vissza, és kedves dolgot cselekedett az Úr előtt, akkor Amaciá élete teljesen más lenne, egészen másképp értékelhető lehetne. Ez, hogy kedves dolgot, helyes dolgot, úgy is fordíthatom még, hogy egyenes, tetsző, becsületes, mindaz, amit cselekedett, tetszett az Úrnak. Nem csak helyeselte, hanem örömét lelte benne. De a megjegyzés folytatódik, csak hogy nem tökéletes vagy teljes szívvel. Mózes 5. könyvében a 6. rész 5. versében olvasható már az a bibliai parancs, amelyet Jézus maga is utal, mint egyik legfőbb parancsra, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Ott egy másik kifejezést használ, hogy teljes szívedből, de a jelentés lényege ugyanaz. Teljes szívvel. Az Úr Jézus pontosan erre helyezi a hangsúlyt, amikor megkérdezik tőle, hogy mi a legfőbb parancs. Kedves dolgot cselekedett az Úr előtt, tetszett az Úrnak Amaciá élete is, de az, hogy nem teljes szívvel, nem tökéletes és teljes szeretettel, ez érzékelteti, hogy valami azért nagyon hiányzik, és hiányozni fog majd. Az ő esetében az látszik, rögtön tisztázunk itt az elején, hogy nem mindvégig volt ilyen kedves az ő cselekedete az Úr előtt. A Királyok könyve írója a 2. Királyok 14-ben jegyzi azt le, hogy Amaciá élete apjához hasonlított Joáshoz, és nem Dávidéhoz, az ősapjához. Mert Dávid tökéletes szívvel ragaszkodott az Úrhoz. Ez pontosan abban is látszott, hogy amikor vétkezett Becsabéval, akkor őszintén bűnbánatot tartott, elhagyta ezt a gonosz vétkét, és többször nem olvassuk, hogy vétkezett volna így módon. Engedelmeskedett Isten akaratának. Joás, Amaciá apja viszont szintén báványimádó lett a végén. Amaciá életének az első fele tehát olyan, amely kedves az Úrnak. És hogy mennyire kedves, az látszik az legelső versek történet leírásában. Ez az és lőn kifejezés itt válik majd hangsúlyossá. Bosszút akar állni Amaciá azokon, akik megölték az előtte uralkodó királyt. Isten törvénye megtiltotta az Úr felkent királya meggyilkolását. És abban az időben szokás volt az, hogy ilyen esetben a gyilkosok családtagjait is kivégezték. És ha belegondolunk abba, hogy Amaciá apja volt ez a király, akkor jogos lehetett volna Amaciá haragja, amikor megerősödött az uralma, hogy mindenkit megöljön. Ő azonban ragaszkodik az Úr törvényéhez. Fiatalon, 25 évesen jól ismeri az Isten törvényét. Mózes 5. könyve 17. részében olvashatta nagyon sokszor bizonyára a királynak szóló törvényeket, és engedelmeskedik is annak. Másik jellemző, hogy ragaszkodik az Úrhoz, hogy a Jórám király idejében elszakadt edomiakat ismét vissza akarja szerezni. Edom földjét és a fölöttük levő uralkodást. És nagyon józanul átgondoltan a 300 000-es csapata mellé még 100 000 Izraelből való zsoldos katonát is fogad, fizetni is kész ezért. És most derül ki igazán csak, hogy mennyire hűséges és mennyire ragaszkodó ez a fiatal király Istenhez. Amikor Isten embere hozzámegy, és meginti őt, hogy Isten nincs az izraeli seregekkel, mert Izrael akkor már nagyon gonosz volt, és a királyai is gonoszul elfordultak tőle, akkor kész változtatni a terven, kész újra gondolni mindent, kész nemet mondani arra, amit pedig már eldöntöttek a hadsereg vezetőivel együtt, kész felvállalni azt, hogy nagyon megharagudnak rá ez a 100 000-es hadsereg tömeg, kész fölvállalni azt, hogy lehet, hogy sok rossz származik majd ebből számára, és most a legfontosabb, kész Amaciá fölvállalni a veszteséget is az Úr akarata szerint. Mert bízik abban, hogy Isten győzelmet adhat neki akkor is, hogyha kevesebben lesznek, és amikor rákérdez arra, hogy de akkor mi lesz azzal a hatalmas összegű zsolddal, amit már kifizettem, több mint 43 tonna ezüstről van szó, és gondoljuk át, hogy 100 000-es zsoldos katonai sereg, 100 000-es hadsereg, ez hatalmas tömeg, óriási pénzösszeg, és mindenről le kell mondania. De azért teszi, mert bízik abban, hogy az Úr annál sokkal többet adhat neki. Amaciá tehát vállalja a veszteséget, a kárt az Úrért, mert ennyire kedves mindaz, amit ő cselekszik Isten előtt. Ennyire komolyan veszi az Úr iránti szeretetet, ragaszkodást. És amikor pedig elmegy a harcba, akkor mindez bátran teszi, mert bízik Istenben. Az a felbátorodván ment el a harcba kifejezés azt jelzi, hogy ő Istenbe vetett bizalommal tette ezt, és nagyon bátran. Pedig sokkal kevesebben voltak akkora már, hiszen csak 300 000-es hadserege volt. De az Úr győzelmet adott neki. Ezek a jellemzők tehát azt mutatják be, amikor Amaciá olyan dolgokat tesz, ami kedves az Úrnak. És testvérek, nem tudom, mi hogy vagyunk vele, de talán a hitélet legnehezebb próbái mindig azok, amikor nyilvánvaló veszteséget és kárt kell elszenvedni a láthatókra nézve Isten emberének akkor, ha vállalja az Úr harcait, ha vállalja az Úr akaratát. Amikor az válik kérdéssé, hogy az Úr és az ő terve akarata a döntőbb, vagy esetleg a már igen sok pénzbe került terv, annak végrehajtása, valami, ami esetleg a szó szoros értelmében is nagyon nagy veszteséggel jár. De az Úrért le kell mondani róla, abban bízva, hogy az Úr neked annál sokkal többet adhat. Ez vonatkozhat lelki értelemben is gazdagságra. Az egyik fiatal asszony munkanélküli lett váratlanul, és ilyenkor az a legnehezebb, hogy nehéz találni munkát, amikor pedig megy az elbeszélgetésekre, és esetleg már teljesen biztosra mondják neki, hogy övé lesz az a nagyon jó állás, aztán mégsem az övé lesz, mert a vezérigazgatónak az ismerősé lesz, aki sokkal kevesebb tudással bír, nincs olyan szakképesítése, de mivel ismerős, ezért az övé lesz. Ilyenkor nem olyan egyszerű lemondani, és minden megjegyzés nélkül. Mert kiderül, hogy most Isten az ő türelmét, békességét próbálja, mert ez az, amit szeretne benne kimunkálni. Vagy amikor az életünk dolgaiban szeretnénk, hogy alakuljanak azok, amelyek problémát jelentenek, akár az egészségre gondolva. Valamelyik fiatallal történt az meg, hogy mint kiderül, természetgyógyász az, aki addigra már kezdett neki segíteni, elég drágán is, és le kellett mondani a pénzről, fel kellett vállalni a természetgyógyász haragját, mert ki kellett neki mondani, hogy én ezt nem vagyok hajlandó fölvállalni, mert nem Isten szerint való az a titokzatos gyógymód, amit végez. De lehet tényleg a szószoros értelmében nagyon nagy összegekről szó, amikor az újszövetségi kifejezéssel élve Pál apostol mondja is a korintusi gyülekezetnek, hogy miért pereskedtek, szenvedjétek el inkább a kárt. Az Úrért. Ilyenkor általában az igazságról is le kell mondani, a magunk igazáról, az Úr igazságáért. És felvetődik ez a jogos kérdés, ezek azok a helyzetek, de akkor mi lesz azzal a valamivel, amiben kár ér engem? És Amaciának a hitét Isten úgy erősítette, hogy hozzátette, az Úr neked annál sokkal többet adhat. Csak hogy az a sokkal több, az a jövőben megvalósuló volt. Bíznia kellett az Úrban. Ő azonban mindezt tette. Amaciá életének a példája, hogy ő olyan dolgokat tett, ami kedves volt az Úrnak, és tetszett neki, és helyes, és az említett történeti esemény fényében Isten igéje először azt kérdezi tőlünk, igaz-e ránk, hogy mi olyan dolgot teszünk, ami kedves az Úrnak. Akkor is, ha el kell hinni nekünk is ezt a kijelentést, az Úr neked annál sokkal többet adhat. Kész vagy akár a kárt is elszenvedni az Úrért. Tervet módosítani, kimondani a döntést, hogy nem. És az sokba kerül talán. Amikor Amaciá életét most én újra tanulmányoztam, akkor arra gondoltam, hogy számomra talán ez lenne a legnehezebb. Ez a bizonyos jó példája Amaciának. Sokkal nehezebb a kárt szenvedni. Én úgy érzem, a magam hitét figyelve. És nagyon megdöbbentett engem is, hogy amikor Amaciá életének a negatív példája jön elénk, hogy de nem teljes szívből, akkor valami olyasmi történésnél kerül ez elő, amit nem várnánk talán ettől a fiatal embertől, uralkodótól. Ha valaki kész a kárt is elszenvedni az Úrért, mert ennyire ragaszkodik hozzá és szereti, akkor hogy lehet az, hogy bizonyos helyzetben, amikor pedig tapasztalja az Úr győzelmét, szabadítását, akkor fordul el éppen is nagyon durván. A király törvény olvasása segített nekem is azt megérteni, amikor Mózes figyelmezteti Izrael népét, hogy vigyázzatok, és a király vigyázzon, mert könnyen felfúvalkodhat a szíve. Amikor a királynak minden jó megy, hatalmon van, győzelmeket él át, akkor mindig ott a felfúvalkodás veszélye. A kár és a veszteség azt a fajta kísértést jelenti, amikor lemondani kell, amikor valami nincs, és alázattal ezt elfogadni és bízni az Úrban. A másik pedig a felfúvalkodás kérdése, amikor minden van, amikor már az Úrra sincs szükség esetleg, minden adott ahhoz, hogy jól érezze magát, hogy boldog legyen, akkor is az alázat hiánya, ha társul ehhez, már is elfordul a hívő ember az Úrtól. És valahogy Amaciával ez történt. Isten tehát győzelmet adott, nagyon nagy győzelmet, és azt olvassuk, visszatért az edomiak elleni háborúból, és hozott magával edomi istenségeket, istenszobrokat. Szokás is volt ez természetesen abban az időben, hogy a győzelem jeleként mutogatják a győztes uralkodók az ellenség, a legyőzött ellenség isteneit, jelezve, még őket is legyőztük. Az Úr nem lehet hatalmasabb ezeknél a bálványszobroknál. Csak hogy Amaciá nem ezért hozta ezeket a szobrokat, hanem mint kiderül azért, hogy imádja őket. Az a kifejezés, hogy leborulva imádni, az Izrael nép életében mindig egyet jelentett azzal, leborulok és imádom az Urat. Ez egy szakkifejezés volt arra nézve, amikor valaki tisztelte az Urat, és áldozatot mutatott be, töményezett. És ezt a cselekvést végzi Amaciá király a bálvány istenek előtt. Annál súlyosabb ez, ha belegondolunk, hogy az Úrtól kapta a győzelmet, ő erősítette meg, ő bátorított és bízott benne, és hazajön, és győzelmi indulóval kellene énekelni az Úrnak, és imádni az Urat, és Amaciá ahelyett, hogy az Urat dicsérni és neki adna hálát, az idegen isten szobrok előtt borul le, és tömjénezik. Teljesen érthetetlen Amaciának ez a viselkedése. Mi történt vele ott a harc közben? Bennem felmerült az a kérdés. És beszédes az, hogy itt a 14. versben és lőn kifejezés után nem kezdi részletezni, hogy mi történt, miért történt, csak leírja azt, ami történt. Megjött, imádja az idegen isten szobrokat. Majd tudósít arról, hogy az Úr ezért megharagudott rá, és prófétát küldött. Logikátlan és értelmetlen Amaciát tette, de lelepleződik ebben az ő tettében a második versben leírt kijelentés, de nem teljes szívvel. Nincs rá magyarázat, hogy miért. Igazán hívő emberek szempontjából nincs semmi józan év arra, hogy miért imádja ezeket az idegen isten szobrokat, egyszerűen teszi. Mert nem teljes a szíve az Úr iránt. Az a hangsúlyos itt, hogy ennyire valóságos a gonosz ereje és a bűn rontása akkor, amikor Isten embere sikereket ér el. És akkor, amikor mindezt úgy éri el, hogy nagyon szereti az Urat, szinte teljes szívvel, de mégsem tökéletes szívvel. Aki nem teljes szívvel szereti az Urat, az hamarosan teljes szívvel elfordul tőle. És Amaciá példája ezt igazolja. Azonnal rögtön elhagyta az Urat. Akiket legyőzött, illetve bocsánat, helytelenül mondtam, mert a pogány istenségek azok nem személyek. Amiket legyőzött az Úr szabadító erejével, segítségével, most azok a valamik győzik le őt, mert elhagyta az Urat. Mi időnkben is bekövetkezhet ilyen, amikor Isten valakinek, aki kész volt vállalni a kárt, a hátratételt, kész volt várni az Úrra nagyon nehéz körülmények között, és valamit az Úr megad, megadja azt az annál sokkal többet, jön a siker, úgy tűnik, hogy minden kezd szépen alakulni, mert engedelmes az Úrnak, és az Úr áldása van az életén, győzelmeket él át, akkor mindig ott a kísértés és a veszély, hogy azok a bizonyos valamik, azok válnak elsődlegessé, amennyiben valaki nem teljes szívvel szereti, követi az Urat. Ilyen pasaréten is történt hallottam én is prédikációkban. Amikor valakinek nagyon jó munkahelye lett, hatalmas pénz, ami azzal járt, hatalom is, magas beosztás, és a van, az annál sokkal több vált elsővé, és nem az Úr. Amikor valaki megkapta végre élete párját, sokat várt, és utána mégis a házasságtörés vétkébe esett bele. És lehetne sorolni azokat a valamiket, amelyek ma válhatnak pogány bálvánnyá. Legyőztük az Úr erejével, de amikor nem tökéletes a szív, elhagyjuk az Urat, akkor éppen azok a dolgok válnak imádásunk tárgyává. Illetve jobb úgy mondani, hogy válhatnak. Amacia életében azzá váltak számunkra, Amacia élete példa arra, hogy vigyázzunk. Az, hogy itt nagyon szörnyű dolgok történtek, látszik abban, hogy az Úr azonnal megharagudott. Még mindig csak a 14. és a 15. verseket nézzük most. Jogos az Úr haragja, és ha az Úr valakire haragszik, akkor elég hamar azt szoktuk olvasni, hogy lesújt az ő jogos és izzó haragja. De mit olvastunk? Hogy még mindig küldi a prófétát. Az Úr figyelmeztetni akar. Dávid király ugyanezt élte át. A vanban, a dicsőségben vétkezett Becsabéval, de amikor Nátán próféta odament hozzá, és figyelmeztette, akkor Dávid király megalázta magát, hallgatott rá, megtért ebből a bűnéből. És az ige ezért úgy mondja később, hogy Dávid tökéletes szívvel ragaszkodott az Úrhoz. Az Úr Jézus pedig, amikor hasonló lelki állapotú vétkezőkről, bűnösökről beszél, és most gondoljunk az Izrael népe vezetőire az ő idejében, akkor azt a példázatot mondja, hogy még az egyszült fiút is kész elküldeni a szőlős gazda, hogy hátha észhöz térnek, és azt hátha megbecsülik. Azok a munkások, akik visszaéltek a kegyelemmel és a szeretettel. Isten izzó haragja csak a figyelmeztetés után szokott lesújtani. Először mindig figyelmeztet. Csak a baj ott van, hogy Amaciá, mivel teljesen elfordult, teljes szívvel elfordult az Úrtól, ezért meg se hallotta már a figyelmeztetést. A 16. versben itt szerepel a harmadik és lőn kifejezés. Mit is olvasunk itt? Azt mondja itt a Szentíró, hogy Amaciá már azt is megkérdőjelezi, hogy annak a prófétának a szava Isten szava lenne. Azt mondja, hogy kitett téged tanácsossá. Maradj csendben, mert még bajod lesz. Amaciá most már nem tartja a próféta szavát az Úr szavának. A próféta intését nemhogy nem veszi komolyan, nem tartja egyáltalán említésre méltónak. Csak emberi tanács, emberi vélemény, és egyáltalán mi közöd neked ahhoz, hogy én mit hogy gondolok és mit hogy teszek. Itt érezhető az a büszkeség, és az a felfúvalkodottság, és az alázat teljes hiánya, amelyet Joás az izraeli király el is mond neki, amikor ő vele is kikezd, hogy gyere harcoljunk, harcolj ellenem. Jellemző, hogy itt Amaciá király a legfontosabb személy. Kiderül tulajdonképpen, a bálványok is most már az ő elgondolását, az ő céljait szolgálják, azok a pogány bálványok. A miértre mégis adhatunk választ, így a 16. vers fényében felfúvalkodott lett Amaciá, és ezért viselkedik úgy, ahogy. Teljes szívvel most már magában bízik, ő az első az életében. Istennek már semmi köze sincs hozzá. És a legkönnyebb Istent úgy lekezelni, hogyha azt mondja, nem is az ő szava, amit hallok. Azután ez is jellemző, hogy elhallgattatja azt, aki az Úr szavát közvetíteni. Megfenyegeti, nagy baj lesz, hogyha tovább folytatod. Azután pedig nem csak elhallgattad, hanem, mint kiderül, nem lát és nem hall. Hiába próbálja figyelmeztetni Joás, Izrael királya, hogy le fogja győzni, el van telve magával, és a végén, mint kiderül, el is veszíti ezt a háborút. De az egész onnan indult, hogy nem volt teljes a szíve az Úr iránt. Itt is a legszomorúbb az, ahogyan Isten oldaláról jellemzi az ő állapotát az ige. Kiderül, hogy a próféta kimondja ezt a szót, látom, hogy az Isten elhatározta, hogy téged elpusztít, mert ezt teszed, és nem hallgatod meg a tanácsomat. Amaciá viselkedése azt a belső lelki állapotát tükrözi, amikor Istennel kapcsolatban a Szentírás azt jelenti ki, hogy ilyenkor már az isteni ítélet ott kezdődik, hogy elhatározza, el fog veszni ez ilyen ember. Ott van az emberi oldalnak a bűne, gonoszsága, felfúvalkodottsága, megáltalkodottsága, teljes szívvel elhagyta az Urat. Ilyenkor láthatja Isten embere, hogy el akar téged az Isten veszíteni. Elhatározta, hogy elpusztít, azért viselkedsz így most már. Az Isten a kemény szívűt megkeményíti. És a 20. vers is aláhúzza, hogy Amaciá azért nem engedett Joás, Izrael királya intésének, mert az Úr már elhatározta, elvégezte. Amaciának el kell pusztulni. Ezek nagyon kemény szavak a Szentírás tanításában, mert érzékeltetik, hogy van, amikor az Úr egy idő után megelégeli, és az ítélete elindul. Jézus is erről beszélt a farizeusoknak. Máté evangélium a 23. részében többször is idézi, jaj nektek! És ott történik utalás, Máté evangélium a 23. részének 33. versétől kezdődően arra a történetre, amelyet Amaciá király apja, Joás tett azzal a prófétával, aki figyelmeztette őt, emlékszünk, Joás meg is ölette a főpap fiát, annak a főpapnak a fiát, akitől nagyon sokat kapott az Úrtól, és aki fölnevelte őt. És Jézus itt mondja ki, hogy a reátok szálljon minden igaz vér, amely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől, Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között megöltetek. Bizony mondom nektek, mindezek reál következnek erre a nemzetségre. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéjét szárnyai alá, és te nem akartad. Ábel Mózes első könyvében szerepel, Zakariás a Barakiás fia, pedig a Krónikák második könyvében. A Héber Biblia első könyve Mózes első könyve, utolsó könyve a Krónikák második könyve. Ezért mondja így Jézus, hogy az egész Szentírásban az ártatlanok vére, akiket megöltek, az Urat elutasító Isten emberei, számon kéretik rajtuk. Amacián nem ölte meg a prófétát, de ugyanúgy viselkedik vele, mint ahogy apja is. Nem hallgat az Úrra, mert kemény szívű. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, de te nem akartad. Amaciá sem akarja most már az Urat követni, az Úr szavára hallgatni, amely intené őt. Itt van az Úr ítéletének a jellemzője. És Jézus is ezt húzza alá. És a történet mégsem ezzel fejeződik be, pontosan az Úr Jézus idézett szava fényében. Hát azt olvassuk, hogy Amaciá még 15 évvel túlélte Joást, az izraeli királyt. De a végén mégiscsak megölték, és beszédes, hogy azért, mert elhagyta az Urat. És ez a bizonyos összeesküvés akkor kezdődött, amikor elszakadt az Úrtól. Tehát valami elindult már, ami 15 év múlva bekövetkezett. De az új szövetség fényében az Úr Jézus mégis azt hirdeti, hogy Amaciám, mint ószövetségi hívő ember pozitív és negatív életpéldája egyaránt tanít bennünket. És Jézus azt hirdeti, hogy tanít bennünket arról az Istenről, akit lehet teljes szívvel és tökéletes szívvel követni. Csak azok nem követik, akik Amaciához hasonlóan fél szívvel, vagy háromnegyed szívvel, de nem tökéletesen vesznek el. Amaciá király eltemettetett, a messiás ősatja lett, de az ő negatív élet példája arra figyelmeztet, hogy lehet tökéletes szívvel is követni az Urat. A felfúvalkodottság, az alázat hiánya az a veszély, amire Amaciá életének a második ciklusa figyelmeztet. És hogyha az Úr Jézus a kis csibe és a tyúkanyó példáját hozta föl az ő beszédjében, akkor most hagyd mondjam így, hogy Istenünk ezt a fajta csibe hitet várja el. Mert a kis csirke akkor is a tyúkanyóhoz menekül, amikor baj van, a szárnyai alá, és akkor is a tyúkanyót követi, amikor minden szép és jó. A csibe számára mindig a tyúkanyó a legfontosabb, hiszen hozzá tartozik, őt követi. Mindent úgy tesz, ahogy a tyúkanyó mutatja neki. Mi esetünkben pedig természetes módon ez az Isten gyermekek hite, bizalma. Testvérek, hogyha Amaciá életének csak az első felét néznénk, akkor megmutatja, milyen az, amikor valaki tökéletes szívvel ragaszkodik az Úrhoz, de mivel Amaciá életének a második része negatív példa, ezért figyelmeztet is, vigyázzunk, hogy ne olyanok legyünk, mint ő, aki nem teljes szívvel ragaszkodott az Úrhoz. Imádkozzunk. Hálásan köszönjük azt neked, Atyánk, hogy mi azok közé tartozhatunk, akik ismerjük, mit jelent az Úr Jézus mondása, mi védelmezi, oltalmazza az övéit, mint a tyúkanyó a kis csirkéit. Köszönjük neked, Urunk, hogy mi, ami megváltókban találtuk meg a szabadulást, és hálásak vagyunk, hogy ő általa lehet valóban szabadulásunk minden megkötözöttségtől, hamisságtól. És köszönjük, hogy meg is tartott bennünket már évek óta. Szeretnénk neked adni hálát, Urunk, amikor teljes és tökéletes szívvel ragaszkodhattunk hozzád. És magasztalunk téged ismét azért a bocsánatért, amelyet akkor kaptunk, amikor súlyosan vétkeztünk, és te fölemeltél, intettél, figyelmeztettél. Urunk, köszönjük, hogy te Amaciá életének a második részét, mint intő példát azért mondod nekünk, hogy vigyázzunk, hogy ne essünk bele. Úr Jézus, téged is megkísértett a gonosz, a vannal és a hiánnyal, és te győztél a kísértéskor. Köszönjük, hogy azért tetted, hogy mi is győzhessünk. Segíts, kérünk, szeretettel és alázattal inteni egymást, amikor a másik felfúvalkodni akar, és segíts elhordoznunk, Urunk, azt a fajta kárt, veszteséget, amelyet te vársz tőlünk, benned bízva. Könyörülj rajtunk, kérünk, hogy a mi hozzád való ragaszkodásunk teljessége, tökéletessége éppen abban mutatkozzék meg. Kérünk téged, Urunk, könyörülj meg azokon, akiknek nincs munkájuk. Kérünk azokért, akiknek nehéz bármire is várni, ami még mindig nem adatott meg, és szeretnék. És könyörülj meg azokon is, akiknek mindenük megvan. Arra kérünk téged, hogy mindkét esetben te legyél a legfontosabb. Kérünk téged a jövő hét evangelizációs alkalmaiért. Munkálkodj azokban, akiket hívtunk, és bennünket is hitben erősíts. És kérünk téged, ne legyenek olyanok, akik elutasítják a te szabadat, csupán emberi szónak minősítve. Hadd hallják meg, Urunk, a te isteni bátorításodat, intésedet. És kérünk téged, Urunk, hadd tudjunk mi hűséggel imádkozni azokért, akiknek az élete Amaciához hasonlóan tőled elfordult élet, hiszen neked bármikor van lehetőséged kegyelmed által visszatéríteni. Kérünk, Urunk, add ezt a reménységet nekünk. Imádkozunk most is, Urunk, népünkért, népünk vezetőjért. amikor készülődik a választások ideje, és az azt megelőző sokféle politikai beszéd, te szabgáltad a gonosznak, és te adj nekünk olyan vezetőket, akik hitben keresztény értékrendnek megfelelően próbálnak vezetni. És bocsáss meg, Urunk, amikor nem ezt teszik. Kérünk, Urunk, arra, könyörülj meg ezen a világon, annyi a katasztrófa, a tragédia. Add, Urunk, hogy akiknek rád kell figyelniük ezeken keresztül, lássák meg, Urunk, a te ítéletedben is a szeretetedet, kegyelmedet. És kérünk, hogy bennünket is figyelmeztessen ez, hogy előtted alázzuk meg magunkat teljesen. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérjük az Úr áldását. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jó lakással és az éhezéssel is, a bővölködéssel és a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Amen.